Kedves gyerekek, először nektek szeretnék egy Biblia verset olvasni a Szentírásból. Példabeszédek könyvét biztos, hogy ismeritek, sokat olvastak nyilván a szüleitek ebből a könyvből. Olyan szép és olyan elgondolkodtató és hatalmas nagy igazságokat megfogalmazó könyv, ez a Példabeszédek könyve. És egy ilyen nagyon-nagyon fontos igét szeretnék olvasni, amiből gyermek, felnőtt egyaránt nagyon sokat tanulhat. Azt olvassuk Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. versében. Tehát Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse azt mondja, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Lehet, hogy egy kicsit nehezebben érthető a Biblia vers, de mindjárt nézzük meg, miről is szól ez a Biblia vers. A Biblia azt mondja, hogy az egyik legnagyobb ajándék az életben, hogy az Isten megbocsát nekünk. Mindannyian gyermekek, felnőttek, ebben az életben nagyon sok rosszat követünk el, ami nem jó, ami nem helyes. És Isten mit ígért? Hogy van bocsánat. Ha megvalljuk a bűneinket, és kérjük a bocsánatot, ő minden hibát, vétket, bűnt megbocsát nekünk. És miért? Mert az Isten szeret bennünket. És Jézus azért halt meg, hogy mindannyiunk vétkét meg tudja bocsátani. De hogyha Isten így szeret bennünket, hogy megbocsátja a mi bűneinket, akkor nekünk hogy kell viszonyulnunk egymáshoz? Nem tudom, tudjátok-e a mi atyánkot? Megtanultátok-e már a mi atyánkot? A mi atyánknak van egy ilyen részlete, hogy és bocsásd meg, mondjátok, a mi bűneinket, és tovább hogy van? Amiképpen hátjuk vétkezőknek. Így van. Tehát bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát a Biblia arról beszél, hogy ha Isten megbocsát nekünk, akkor nekünk is meg kell bocsátanunk egymásnak. Bárki ellenünk rosszat tesz, gyerekek közöttetek is, bármi nézeteltérés, probléma, testvérek között, barátok között, iskolában, nem haragudhatunk, nem hordhatjuk a haragot a szívünkben. Miért? Mert az Isten megbocsátott nekünk is. Ti is hányszor vagytok rosszak, most úgy őszintén. És az Isten megbocsát nektek. És ha valaki veletek szemben rossz, akkor nektek is meg kell bocsátani. És azt mondja a Példabeszédek könyve, hogy elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ha ti is szeretitek egymást, és nem haragusztok egymásra, megbocsátjátok egymás vétkét, akkor nektek is megbocsát az Isten. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. De utána mond valami nagyon érdekeset, és erről szeretnék még két szót szólni nektek. Azt mondja, hogy aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Mit jelent az, hogy ismételten előhozni egy dolgot? Mit jelent ez? Ha valaki csinál valamit, valami rosszat csinál, valamivel bántott titeket, már rég túl vagyunk a dolgom, és utána egyszer csak azt mondjátok, hogy igen, akkor is azt mondtad, akkor is bántottál, ekkor is ilyen csúnya voltál, ekkor is ezt tetted. Tehát felhánytorgatjuk, újból elmondjuk, hogy igen, mert régen is ezt mondtad nekem, meg azt csináltad. Aki ismételten előhoz egy dolgot. A Biblia azt mondja, hogy ez nem szép dolog. Ezzel megbántjuk egymást. Isten hogy bocsát meg nekünk? Amikor kéritek a bocsánatot, valami rosszat elkövettetek, akkor a Biblia azt mondja, hogy a tenger mélységébe veti a mi bűneinket. A tenger mélységébe, ha belevetünk valamit, föl lehet onnan hozni? Nem lehet. Isten így bocsát meg nekünk. Nem emlékezik róla, nem mondja azt, hogy igen, igen, én tudom, hogy te ekkor ezt csináltad, Orsi, te ezt csináltad, András, te ezt csináltad. Nem mondja ezt, hanem azt mondja, hogy megbocsátottam, arról többé nincs emlékezés. És ezért ti is soha-soha ne hozzátok fel azt, ami egymás életében hiba volt, hogy ekkor ezt csináltad, ekkor azt mondtad. Mert a Biblia azt mondja, hogy aki ismételten előhoz egy dolgot, és újból-újból felhánytorgatja, még a barátságosokat is elválasztja, barátokat is szét tud választani, hogyha nem bocsátunk meg szívből, hanem újból és újból előhozzuk a mi sérelmünket és a mi bánatunkat. és szívem mélyéből kívánom, hogy ti is így tudjatok megbocsátani egymásnak. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nem olyan túl régen, még a múlt hónapban valamikor, egyik istentiszteleti alkalom keretében beszéltünk a hallgatásról. Beszéltünk arról prédikátor könyve alapján, hogy ideje van mindennek, ideje van a szólásnak, ideje van a hallgatásnak. És mi a hallgatásról beszéltünk, mert a szólásról sokszor volt már szó, de beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen a hallgatás is művészet. Olyan tudomány, amit Istentől kell megtanulnunk, mert nem egyformán lehet hallgatni. Nagyon sokféleképpen tudunk hallgatni. És ahogy mi bajt tudunk csinálni a beszédünkkel, ahogy problémák forrása lehet a beszédünk, ahogy szólunk, amit szólunk, amikor szólunk, ugyanígy a hallgatással is nagyon sok bajt tudunk tenni, de ugyanakkor a hallgatásban nagyon sokszor áldás is rejlik. Beszéltünk arról, hogy hányféleképpen lehet hallgatni. 11 féle hallgatást említettünk meg, most nem szeretném az összeset átismételni, csak röviden egy-két hallgatást szeretnék megjegyezni. Beszéltünk arról, hogy van együttérző hallgatás, amikor a másik nagy bajban van, és meghallgatom, és együttérzően hallgatok vele. Nem mindenképpen én akarok mondani valamit, de éreztetem vele az együttérzésemet, így hallgatok. Van a tapintatos hallgatás, amikor nem mondok olyat, ami a másiknak rosszul esne abban a helyzetben. Akkor beszéltünk arról, hogy van nemes méltóság teljes hallgatás, amikor az ember szinte nem hallja meg azokat a vádakat, azokat a bántásokat, amelyekkel a másik ember illeti, hanem úgy tesz az ember, mintha nem hallotta volna. Beszéltünk arról, hogy van békeszerető hallgatás. Amikor hallgatok akkor, amikor tudom, hogyha szólnék valamit, jó lehet jogosan, de békétlenséget, háborúságot váltana ki. De beszéltünk a negatív hallgatásokról is, beszéltünk olyan hallgatásról, hogy van, amikor az ember megsértődik, és dacos, és csak azért sem szól, pedig már rég szólni kellene. Beszéltünk arról, hogy van hazug hallgatás, amikor tudok valamit, és mégsem mondom, tisztázhatnék valamit, de nem mondom, a hallgatásommal szinte pártolom a rosszat. Van közönyös hallgatás, amikor szólhatnék valakinek az érdekében, de nem érdekel, mi történik a másikkal, és ezért nem nyitom meg a számot, amikor meg kellene nyitni. Beszéltünk arról, hogy van gyáva, kényelem szerető hallgatás, amikor figyelmeztetnem kellene valakit, és nem teszem. Igen, beszéltünk sok-sokféle hallgatásról, és csak egyet szeretnék még megemlíteni. Beszéltünk arról a hallgatásról is, ami az egyik legnemesebb hallgatás és üdvösségre vezető hallgatás, a beismerésnek a hallgatása. Amikor az ember egy hibát, amikor elkövet és szembesül vele, akkor nem hozza fel a kifogásoknak a garmadát, hanem elismeri mindenféle mentség nélkül, hogy igen, hibáztam, rosszul tettem valamit. Igen, a beismerés hallgatása, ami üdvösségre vezet. Igen, sokféle hallgatás van. Erről beszéltünk egy alkalommal, és a mai alkalommal ezt a témát szeretném tovább folytatni, hiszen a múltkor beszéltünk a hallgatásról ember-ember viszonylatában. De a mai alkalommal Isten-ember viszonylatában szeretnék a hallgatásról beszélni, és elsősorban szeretném, hogyha az Istennel szembeni hallgatásunkról, vagy nem hallgatásunkról beszélnénk. És majd a második részben fogunk szólni az Isten hallgatásáról. Tehát először mi embereknek az Istennel való viszonyunkban beszéljünk a hallgatás kérdéséről. Először is Prédikátor könyvéhez lapozzunk, és ott az 5. fejezet első 2 versét olvassuk el. Prédikátor könyve 5. fejezet 1.-2. verse a következőt mondja. Őrizd meg lábaidat, mikor az Istennek házához mész, mert hallgatás véget közeledned jobb, hogy nem a bolondok módja szerint áldozatot adni, mert ezek nem tudják, hogy gonosz cselekesznek. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten mennyben van, te pedig a földön. Azért a te beszéded kevés legyen. Hadd kérdezzem meg, hogy az Isten miért int bennünket hallgatásra, az előtte való hallgatásra. Ez milyen hallgatás, amire itt a Szentírás int bennünket az Isten jelenlétében? Ha jelzővel kellene ezt a hallgatást illetnünk, akkor mit mondanánk, milyen hallgatásra bíztat bennünket az Úr? Ez a tiszteletteljes hallgatás. Ez a tiszteletteljes hallgatás, hogy elismerem az ő hatalmas lényét, az ő végtelen voltát, és tiszteletemet úgy is kifejezem, hogy hallgatok előtte. Azt mondja a Szentírás, ne gyorsálkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni. Az Isten közelében való hallgatásra hívja fel ez az ige a figyelmet. De nézzünk meg egy másik igét is, Habakuk könyve második fejezetéből, Habakuk könyve második fejezetének a 20. verse hasonló gondolatot fejez ki, ezt az igét is hadd olvassam. Ezt mondja a Szentírás, Habakuk 2.20, ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld. Hallgasson előtte az egész föld. Igen, az ige több helyen buzdít bennünket erre, azt mondja, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hadd kérdezzem meg, hogy miért van szükség az Isten közelében a tisztelet teljes hallgatásra? Miért van erre szükség? Azért, mert az Isten, amikor mi a közelébe akarunk kerülni, akkor meg akar bennünket szólítani. Meg akar bennünket szólítani a vele való találkozás, a közelébe való jutás, az egyet jelent azzal, hogy ő szólni akar hozzánk. És mi az ő szavát nem tudjuk meghallani, csak akkor, ha odafigyelünk rá, ha nem mi beszélünk, hanem meg akarjuk őt hallgatni. Ismerjük mindannyian azt az idézetet, hogy a lélek csendjében, amikor minden zaj elcsitul, akkor tudjuk meghallani az ő szavát. És vonatkozik ez arra is, amikor imádságban Isten elé megyünk, majd erre külön fogunk néhány szó erejéig kitérni, de akkor is tanuljunk meg hallgatni. Az imádság ne csak beszédből álljon. Hogyha mi bajban vagyunk, nehéz helyzetben vagyunk, akkor mi jellemző ránk? Megyünk az Isten elé, imádkozunk, és mit teszünk? És ömlik belőlünk a panasz, és mondjuk, és mondjuk, és mondjuk, mert tele van a szívünk keserűséggel és bánattal. És elfelejtkezünk arról, hogy egy kicsit hallgassunk, csendesedjünk el. Figyeljünk arra, hogy az Isten mit akar nekünk mondani. Mert meg akar bennünket szólítani, gondolatokat akar adni. De hogyha én tele vagyok az én saját problémámmal, és csak arról beszélek, és nem adok teret neki, nem engedem, hogy ő válaszoljon, akkor soha nem fogom meghallani az ő hangját, az ő bátorítását, az ő bíztatását. Jobb könyve 39. fejezetéből szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban néhány igét. Jobb könyve 39. fejezet, 34-től 38-ig terjedő verseiben a következőt mondja az ige. Jobb könyve 39. fejezet, 34-től 38-ig terjedő verseiben ezt olvasom. Szólt továbbá az Úr Jobbnak, és mondta, aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen néki. És szólt Jobb az Úrnak, és mondta, imé, én parány vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a szájamra teszem, egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Itt milyen fajta beszédről van szó, amiről Jobb azt mondja, hogy egyszer szóltam, vagy kétszer, de már többé nem teszem. Amikor az ember zúgolódik az Isten ellen, amikor kétségei vannak, és mondja, és perlekedik szinte az ember a mindenhatóval, és azt mondja az Úr, hogy aki pert kezd a mindenhatóval, vigye végig, száfolja meg, beszéljen akkor. De amikor a Jobb megértett valamit Isten hatalmából, azt mondja, kezemet a számra teszem, és többé nem szólok. Igen, az Isten előtt ne gyorsalkodjunk a mi szánkkal. Próbáljuk megérteni őt. Próbáljuk meg meghallani azt, amit nekünk akar mondani, mert neki van mondani valója a mi számunkra. Igen, ezért mondja a Szentírás, hogy az Isten jelenlétében hallgassunk. Jobb hallgatás véget közeledned, mint a bolondok módja szerint. mert az Isten meg akar szólítani bennünket, amit csak akkor tudunk meghallani, ha elcsendesedünk előtte, és valóban őrá figyelünk, mit akar nekünk mondani. De egy másik igét is hadd olvassak. A 62. fejezet Ézsaiás könyvéből. Vannak esetek, amikor viszont meg nem hallgathatunk az Isten jelenlétében. Van valami, amire az Isten azt mondja, hogy ne hallgassunk, ne hallgassunk, soha ne hallgassunk. És mi ez a helyzet? 62. fejezet Ézsaiás könyvében először az első verset szeretném olvasni, utána a 6. és 7. verset. Figyeljük meg, hogy mondja a Szentírás. Sionért nem hallgatok, és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. A 6.-7. vers, kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja, és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Hadd kérdezzem meg, van ennél egyértelmű felhívás? Ne hagyjatok nyugtot neki. Sionért nem hallgatok. Egyfolytában könyörögni, kiáltani hozzá. Miért? A bűnből való szabadulásért. Ne nyugodjunk bele a mi bűneinkbe. Ne nyugodjunk bele a mi jellemhibáinkba. Ne hallgassunk, könyörögjünk, szüntelenül könyörögjünk, hogy az Isten szabadítson meg bennünket a mi bűneinkből. De amikor nehéz helyzetben, próbában vagyunk, akkor ne zúgolódjunk, ne perlekedjünk az Istennel, csendesedjünk el, hallgassuk meg, hogy ő mit akar nekünk mondani. De amikor mi a bűneinkből való szabadulásért könyörgünk, akkor ne hallgassunk, szüntelenül könyörögjünk, és esedezzünk Istenhez, ami szívünk megtisztításáért. Ennyit szerettem volna mondani az Isten és ember viszonyában a hallgatásról, az ember részéről. De a délelőtt további részében az Isten hallgatásáról szeretnék beszélni. A Biblia egyértelműen elmondja, és bepillantást enged nekünk abba, hogy az Isten mikor szokott hallgatni az emberrel való bánásmódját illetően. Nem tudom, hogy biztos mi is így vagyunk családi körben, emberek között, akiket jól megismertünk, hogy tudjuk, hogy valaki miért hallgat, vagy mikor szól, vagy mikor ráncolja a szemöldökét, vagy mikor mit tesz. Ugye az emberekkel való kapcsolatunkban ugye ezek beszédes dolgok, hogy ki hogy reagál valamire, és akkor tudjuk, hogy mi mögött mi van. És az ige elmondja nekünk azt is, hogy az Isten hallgatása sokszor miért történik. Miért hallgat Isten, amikor pedig az Istenre nagyon sokszor nem jellemző a hallgatás. Majd fogunk erről is szólni. Tehát az emberhez szól, megszólítja Isten az embert. És mégis van, amikor az Isten nem szól, hanem hallgat. Négyféle hallgatását fogjuk megnézni a Szentírásban, amikor az Isten hallgat, és meglátjuk, hogy melyiknek mi a jelentősége. Az első, amit szeretnék megjegyezni és megkérdezni, hogy főleg szülőket szeretném kérdezni, hogy mit csinál a szülő, amikor a gyerek nem jót tesz valamit, valamit rosszul tesz. Mit csinál a szülő? Szól, nem? Figyelmeztet, rászól a gyerekre, szól. Ha napjában 5-ször követi el, 5-ször szól, ha 25-ször, 25-ször szól. Ugye ez jellemző a szülőkre, mert ugye a gyereket nevelni, fegyelmezni kell. Szeretném megkérdezni, hogy az Isten szól-e akkor, hogyha mi hibát, bűnt követünk el? Szól. Figyelmeztet. Sokszor nagyon nyilvánvalóvá teszi, hogy helytelen úton járunk. De szeretném megkérdezni, hogy az Isten minden esetben szól, amikor bűnt, hibát követünk el? Minduntalan szól. Azt mondja a Zsoltár, hogy nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Az Isten nem mindig teszi szóvá a mi bűneinket, nem azonnal szól, hanem az Isten nagyon sokszor hallgat. Elkövetjük a bűnt, nincs, hogy úgy mondjam, következménye azonnal, az Isten hallgat, de vajon mi ilyenkor tudjuk, hogy rosszat teszünk, vagy nem, vagy jót teszünk? Tudjuk, hogy mi cselekedetünk jó volt, vagy rossz volt? Pontosan tudjuk, hogy rossz volt. És az Isten mégis hallgat. Miért? Miért? Nagyon sokszor, mondom, nagyon sokszor figyelmeztet, sokszor szól, közbeavatkozik az eseményekbe, de nagyon sokszor hallgat, csöndben van és hallgat. A múltkor beszéltünk arról, hogy a hallgatásban hatalmas erő rejlik, és az Isten hallgatásában is hatalmas erő van. Amikor az ember tudja, hogy rosszat követett el, és az Isten mégsem sújt le rá, az Isten hallgat, nem feddődik. Ebben a megtérésre hívásnak olyan ereje van, mert a szeretet olyan megnyilvánulása ez, ami az ember szinte valóban arra kötelezi, hogy forduljon az Isten felé, és hagyjon fel a bűnös életével, vagy azzal a bűnnel, amiről tudva tudja, hogy nem jó. Nem tudom, hogy gyerekeknek, akik itt vannak, de felnőtteknek is van egy gyermekkorból olyan emlékünk, hogy valami rosszat elkövettünk, valami rosszat tettünk. És ugye általában szóltak a szülők, vagy kikaptunk, vagy valami következménye volt ugye általában a rossz dolgoknak, de volt-e olyan, amikor elkövettünk valamit, valami esetleg nagyon rossz dolgot, és a szülő nem szólt semmit. Egy szót sem, csak láttuk rajta, hogy szomorú, vagy fáj neki, de egyetlen egy kárhoztató, vagy feddő szót nem szólt. Azt hiszem, hogy nagyon sokunknak van ilyen élményünk. És hadd kérdezzem meg, hogy ez a hallgatás, a szülőnek ez a hallgatása hogy hatott ránk? Én azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk mondani, hogy valami olyan megszégyenítő, de olyan felemelő egyben, valami olyan elkötelező, hogy nem, én többet nem leszek rossz. És az Isten nagyon sokszor így hallgat a mi bűneinkre, nem sújt le azonnal, az ő szeretetében hallgat, tudjuk, érezteti velünk, tudjuk, hogy nem jó az az út, amelyen járunk, de nem feddődik minduntalan, mert ezzel a hallgatásával is le akar bennünket téríteni arról az útról, amelyen elindultunk. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt az éneket, nem csak a kórus ismeri, amit szokott sokszor énekelni, főleg régebben, a szelíd szemed Úr Jézus. Azt hiszem, mindannyian ismerjük ezt az éneket, hogy szelíd szemed Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Vétkeztem, ítéljen el, szelíd szemed Úr Jézus, és minden verszak erről szól, hogy ő látja a mi vétkünket, de nagyon sokszor ő nem szól, hanem szomorúságot, fájdalmat okozunk neki, de hallgat és türelmesen vár, hogy szembeforduljunk mindazzal, ami bűn, mindazzal, ami rossz. De vajon az Isten hallgatása a bűn miatt mindig megtérésre vezeti az embert? Mindig megtérésre vezeti? Nem. Hogyha az Isten hallgatása az embert nem tudja megtérésre vezetni, nagyon sokszor előfordul, hogy miután az ember már a szeretetnek ezt a mértékét is túllépi, nagyon sokszor ellenkezőjére fordul, megkeményíti az embert, vakmerővé teszi a bűnben. Azt mondja a Szentírás, azt mondja az Úr egyik helyen, Ézsaiás könyvében, hogy azért nem félsz engem, mert hallgatok már régen. Azért vagy ilyen, azért járod még vakmerőbben a bűn útját, én azért hallgatok, mert türelmes vagyok, várok a megtérésedre, de ez téged még inkább megkeményít a bűnben, a rosszban. Igen, az Isten nagyon sokszor hallgat a mi bűneink következtében, érezteti velünk, és tudjuk, hogy nem jó, amit teszünk. De ezzel is megtérésre akar bennünket késztetni, és nem akarja, hogy még vakmerőbben induljunk a bűn útján. De nézzünk meg egy másik fajta hallgatást, egy másik esetet, amikor az Isten hallgat, és úgy tűnik, hogy nem válaszol. Szeretnék néhány igét idézni a Szentírásból, kettőt csak kívülről, és kettőt majd szeretném, ha olvasnánk is. Azt mondja a Szentírás a Zsoltárok könyvében, hogy az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Vagy azt mondja a Jeremiás könyvében az ige, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek néked. Vagy Ézsaiás könyvéből szeretnék olvasni két igét, az egyiket a 30. fejezetből, a másikat a 65. fejezetből. Ézsaiás könyve 30. fejezet, 19. verse a következőt mondja. Mert te nép, mely Sionon, Jeruzsálemben laksz, nem fogsz te sírni többé, bizton könyörül rajtad ő kiáltásod szavára, mihelyt meghallja, megfelel néked. Figyeljük, mihelyt meghallja, megfelel néked. A 65. fejezet Ézsaiás könyvében a 24. vers a következőt mondja. Ézsaiás könyve 65. fejezet 24. vers. És mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. Igen, az Isten ezt ígéri a hozzáforduló embernek. Válaszol, nem hallgat, segítséget küld a mennyből, és bíztat, bátorít bennünket, hogy kiálts hozzám, mert én válaszolni fogok, megfelelek néked. És ennek hátterén szeretném, hogyha felolvasnánk a Szentírásból két igét, az egyiket Sámuel első könyve 28. fejezetéből, a 6. és a 15. verset, Sámuel első könyve 28. fejezet, 6. és 15. verse a következőt mondja Saul tragédiájáról. Azt mondja a Szentírás, ugye élete végéhez közeledik már Saul, és a filiszteusok elleni harc előtt az egyik alkalommal, azt mondja a Szentírás, és megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt néki sem álomlátás, sem az urim, sem a proféták által. A 15. vers, Sámuel pedig mondta Saulnak, tehát ekkor Saul mit csinált, amikor az úr nem válaszolt neki? Elment ugye az endori jósnőhöz, és megidéztette Sámuelt, ugye nem Sámuel tudta persze megidézni, mert ő már halott volt, hanem Sátán valamelyik angyala jelent meg az áll Sámuel formájában, és ez mondta Saulnak. Miért háborgattál, hogy felidéztettél engem? És felelt Saul, igen nagy szorultságban vagyok, a filiszteusok hadakoznak ellenem, az Isten pedig eltávozott tőlem, és nem felel már nékem, sem proféták által, sem álomlátás által, azért hívtalak téged, hogy megmondjad nékem, mit kelljen cselekednem. De nézzünk meg egy másik igét is, mert ezt is szeretném, hogyha még itt ennél felolvasnánk mindjárt ennek a gondolatnak a bevezetéseként, a Krónika első könyve 10. fejezet 13. és 14. versben a Szentírás összegzi utána Saul halálát, a Saul halálával kapcsolatos eseményeket és az indokot, az okot is megmondja a Szentírás, így olvassuk. Meghalt azért Saul az ő gonoszsága miatt, mivel vétkezett az Úr ellen, az Úrnak igéje ellen, melyet nem őrzött meg. Sőt, az ördöngöst is megkereste, hogy megkérdezze. És most figyeljük a döbbenetes igét, és nem az Urat kérdi. Ezért elvesztette őt, és adta az ő országát Dávidnak, az Isai fiának. Nem különös? Azt olvastuk az előbb, hogy Saul megkérdezte az Istent, hogy mit cselekedjen, az Úr nem felelt neki, sem az Urim, sem semmilyen módon, ahogy szokott az Isten választ adni. Akkor megkereste az ördöngöst, hogy valami választ kapjon ebben a helyzetben. Mert hogy az Úr nem válaszol neki, hallgat az Isten. És Krónika első könyvében pedig azt olvassuk összegzésképpen, hogy meghalt Saul a gonoszsága miatt, és az ördöngöst is felkereste, és nem az Urat kérdé. Ha most kérdezte Saul az Urat, vagy nem kérdezte az Urat? Miért nem válaszolt az Isten? Miért hallgatott az Isten? Hatalmas tanulság ez mindannyiunk számára, ez a történet, az ebben rejlő tanulságok, és ezért szeretném megnézni az Istennek ezt a hallgatását, mert ez mindannyiunk életében biztos vagyok benne, hogy vagy előfordult, vagy előfordulhat bármikor. Az első kérdésem az lenne, hogy vajon az Isten azért nem hallgatta meg Sault, mert ő bűnök sokaságát követte el? Ezért nem hallgatta meg? Sok bűnt követett el, nem ezért nem hallgatta meg. Szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Mondjunk egy olyan bibliai példát, amikor valaki egy konkrét bűnt elkövet, az Isten akaratával szembe helyezkedik. És amikor bajba kerül, az Isten mégis meghallgatja az imádságát. Gyerekek is tudják ezt a történetet. Egész kiskorban már Dávid is volt ilyen helyzetben, és egy kis próféta, aki belekerül valahova a cethalnak a gyomrába, ugye? Jónásnak az Úr azt mondja, hogy menjen ide, és nem oda megy, hanem egészen ellenkező irányba. És hova kerül? Ugye? A cethal gyomrába. És amikor ott imádkozik, pedig bűnt követett el, az Isten meghallgatja. Akkor Sault miért nem hallgatta meg? Amikor Saul is kiáltott az Úrhoz sok-sok bűn hátterén. Sőt, hadd említse meg a Szentírásban, azt mondja a 130. Zsoltár, hogy a mélységből kiáltok hozzád. Milyen mélységből? A bűn mélységéből. És az ige arra bátorít bennünket, hogy ha a bűnök sokaságát követjük el, akkor is forduljunk az Istenhez. És mégis azt olvassuk, hogy az Úr nem válaszolt Saulnak, sőt, az ige azt mondja, hogy nem kereste az Urat. Nézzük meg, hogy mi is történt itt. Szeretném, hogyha visszalapoznánk Sámuel első könyvéhez, hogy megértsük az igének a mondani valóját és az Isten hallgatását. Sámuel első könyve 28. fejezet, és ott olvassuk el a 4. és 5. verset, ugye a 6. kezdtük, amikor azt olvassuk, hogy az Úr nem válaszolt Saulnak, de nézzük meg a 4. és 5. verset, az előzményeket. És mikor a filiszteusok egybegyűlvén eljöttek és tábort jártak Sunemnél, egybegyűjte Saul is az egész Izraelt, és tábort jártak Gilboánál. Amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlett, és az ő szíve nagyon megrémült. És ezután kérdezte meg Saul az urat. Mi volt ebben a probléma? Mi volt ebben a probléma, hogy meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlett, és kiáltott az úrhoz? De az úr nem felelt néki. Szeretném, hogyha még mielőtt a választ kimondanánk, és egyértelműen megfogalmaznánk, szeretném, hogyha egy ige szakaszt felolvasnánk, egy viszonylag ritkábban idézett ige szakaszt, Ezékiel könyve 14. fejezetéből. Úgy érzem, hogy valahogy ezeket az ige verseket itt Ezékiel könyvében mintha kevesebbet szoktuk volna olvasni, és ezért szeretném, hogyha ezt az ige szakaszt felolvasnánk. Kicsit hosszabb szakasz, de figyeljük meg ennek a mély mondani valóját. Embernek fia, ezek a férfiak fölvették bálványaikat szívükbe, és vétkeik botránkozását orcáik elé állították. Vajon engedjem éj, hogy megkérdezzenek engem? Ez okáért szól vejük, és mondjad nékik, ezt mondja az Úristen, valaki az Izrael házából bálványait szívébe fölveszi, és vétkének botránkozását teszi orcái elé, és megy a prófétához, én az Úr felelek meg annak emmagam által bálványainak sokasága miatt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mit jelent ez a kifejezés? Amikor azt mondja, hogy ha valaki felveszi a bálványait az ő szívébe, és vétkeinek botránkozását az orcája elé veti, és úgy megy az Úrhoz közvetlenül megkérdezni, vagy a próféta által, akkor azt mondja, hogy én az Úr felelek meg annak önmagam által bálványainak sokasága miatt. Mit jelent ez? Felel akkor az Úr? Nem. Hanem szinte azt kell, hogy mondjuk, hogy egy példás büntetést helyez kilátásba az Úr. Azt mondja, hogy én felelek meg annak önmagam által, bálványainak sokasága által. És így folytatja, hogy megragadjam Izrael házát az ő szívükben, akik elfordultak tőlem bálványaik miatt minnyájam. Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen, térjetek meg, és forduljatok el bálványaitoktól, és minden utálatosságoktól fordítsátok el orcátokat. Mert valaki az Izrael házából és a jövevények közül, akik Izraelben laknak, elhajdik tőlem, és az ő bálványait veszi föl szívébe, és vétkének botránkozását teszi orcája elé, és megy a prófétához, hogy ezt tanácsot kérjen ő néki én tőlem, én az Úr felelek meg annak emmagam által, és ellene fordítom orcámat annak a férfiúnak, és vetem őt jegyül és közbeszédül, és kiírtom népem közül, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mit mond ez az ige? Ez a nagyon megrázó ige. Ne merészeljünk az Isten elé menni akkor, amikor tudott vétek terheli a mi lelkünket. Amikor tudva tudjuk azt, hogy az Isten megítéli az én cselekedetemet, a bűn útját taposom, megyek szembe az Istennel. De amikor bajba kerülök, akkor mit teszek? Akkor kérem az ő segítségét. Azt mondja, hogy ha valaki felveszi az ő bálványait az ő szívébe, tehát és azt mondja, hogy a vétkeinek botránkozását az ő orcája elé veti, tehát bűnben él. Nem akar megszabadulni az ő bűneitől, de közben az Isten segítségét is szeretné elnyerni. Azt mondja, hogy annak az embernek én önmagam által fogok megfelelni. Tehát mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy igen, nem hallgathat meg az Isten akkor, ha engem olyan vétek és bűnterhel, amiről tudva tudom, hogy utálatos és megítélt az Isten előtt. Szeretnék egy másik igét is olvasni, Hózseás könyve 7. fejezet 13. és 14. verséből egy egészen különleges ige. Nézzük meg, mit mond a Szentírás, Hózseás könyve 7. fejezet 13-14. versében. Jaj nékik, mert eltávoztak én tőlem, pusztulás reájuk, mert vétkeztek ellenem. Én ugyan megszabadítanám őket, de ők hazugságot szólnak ellenem. És most figyeljük a 14. verset. És nem kiáltanak hozzám szívükből, hanem ordítoznak ágyas házaikban, a búza és a must miatt gyűlnek egybe, ellenem fordulnak. Figyeljük, szívük szerint nem keresik az Urat, de a búza és a must miatt igen. Tehát amikor valami veszteség éri őket, vagy valami probléma van, vagy valami bármi az élet nehézsége előadódik, akkor kiáltoznak, de szívük szerint nem keresnek engem. És az Isten előtt ez elfogadhatatlan. Ilyenkor az Isten nem tud válaszolni, az Isten hallgat. Az Istent mélyen sérti az ilyen magatartásunk. Szeretném, hogyha a Szentírásból még egy igét olvasnánk, egy olyan igét, amely nagyon elgondolkodtató, és ezekben az ígékben kapunk választ arra, amikor Krónika első könyvében azt olvastuk, hogy Saul nem kereste az Urat. Nem kereste az Urat. Nézzük meg, mindegy, melyik igét olvassuk, talán Krónika első könyvét, mert két helyen is megtalálható ez az ige a Szentírásban. Krónika első könyve 16. fejezet, 11. verse a következőt mondja. Krónika első könyve 16. fejezet, 11. verse. Keressétek az Urat és az ő erősségét. Keressétek az ő orcáját szüntelen. A Zsoltárok könyve ugyanezt mondja, keressétek az Urat és az ő erejét. Keressétek az Úr orcáját szüntelen. Tehát a Biblia külön választja azt, hogy az Urat keresem, vagy az ő erejét és erősségét keresem. Az Urat keresni azt jelenti, hogy magát, az Istent keresem. Bűnbánattal megyek ő elé. Szeretném a vele való kapcsolatomat helyreállítani. Ezt jelenti az Urat keresni. És utána, ha én lerendeztem a bűneimet sajnálom és fájlalom, és vágyódom az ő jelenléte után, és elrendeztem a bűneimet vele, utána kereshetem az ő erősségét. De keresni az Úr erősségét, erejét, anélkül, hogy az ő orcáját keresnénk, őt magát keresnénk, ez az Isten előtt nem hallgathat, nem találhat meghallgatásra. És ezért mondja a Szentírás, hogy nem az Urat kereste, az ő erejét, az ő erősségét kívánta, de nem magát az Urat, a vele való kapcsolat helyreállítását. Hadd kérdezzem meg, amikor mi problémában, bajban vagyunk, nem gyakran ugyanezt tesszük, hogy az Úr erejét akarjuk keresni, a megoldást akarjuk keresni, nem magát, az Isten közelségét. Föl kell tennünk ilyenkor a kérdést magunkban, hogy vajon mi a fontosabb nekem, hogy helyreálljon Isten és én közöttem a kapcsolat, vagy pedig megoldódjon a probléma. Amíg számomra az a fontosabb, hogy a probléma megoldódjon, és másodlagos kérdés az Istennel való kapcsolatom, addig az Isten nem hallgathat meg. Ha helyreállítottam vele a kapcsolatot, ha mindennél fontosabb, inkább maradjon meg a probléma, de a legfontosabb, hogy helyreálljon az Istennel való kapcsolatom, akkor utána kereshetem az Isten erejét, és kérhetem az ő segítségét és szabadítását. Szeretnék egyetlen egy bátorító idézetet olvasni a Pátriárkák és Proféták című könyvből, a 760. oldalról egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni, mert szeretném, hogyha ez nem úgy maradna meg bennünk, ez a gondolatsor, hogy az ember, amikor bármilyen jellemhibája van még, akkor nem lehet az Istent keresnie. Mert ugye ez egészen más, hogy valaki felveszi a bálványait az ő szívébe, és az ő botránkozásának vétkeit önmaga eléveti. Ez más, mint amikor valaki küzd az életben a bűneivel, de szabadulni szeretne tőle. És itt egy nagyon bátorító idézetet olvasunk Dáviddal kapcsolatban, amikor hibát és bűnt követett el, és ennek negatív következményei lettek, és az Istenhez fordult. Azt mondja, Dávidnak éreznie kellett, hogy rossz útra tévedt. Sokkal jobb lett volna, ha Isten hegyeinek erősségeiben talál menedéket, mintsem Jahve és népe esküdt ellenségeinél. De az Úr nagy kegyelmében, és most figyeljük, az Úr a nagy kegyelmében nem büntette szolgájának hibáját azzal, hogy szorultságában és zavarodottságában magára hagyja. Mert bár Dávid eleresztve Isten karját megbotlott, és elhagyta a szigorú becsületesség ösvényét, szíve szerint azonban még mindig hű akart maradni Istenhez. Igen, előfordul, hogy hibát, vétket, bűnt követünk el, és szorult helyzetbe kerülünk. Kereshetjük az Urat bűnbánattal, az ő szabadulását kérve. De nem úgy, hogy mi kitartóan megyünk a rossz úton, de azért az Istennek a segítségére is szükségünk lenne, és azt is szeretnénk elnyerni. Még egyetlen egy hallgatását, azaz kettőt egész röviden szeretnék megemlíteni, amikor az Isten hallgat. Habakuk könyve első fejezet, 13. versét olvassuk el. Habakuk könyve első fejezet, 13. verse a következőt mondja. Tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnék de a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Mit mond az ige? Uram, a te szemeid tiszták, nem nézheted a nyomorgatást, és mégis hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. Igen, az életnek egy hatalmas nagy kérdőjele, sok hívő ember is megbotlott már ebben a kérdésben, hogy miért van az, hogy az istentelen embernek jól megy dolga, és a hívő embernek pedig nehézségekkel, problémákkal kell találkoznia. Miért van az, hogy a hitetlen, az Istent nem félő ember nyomorgatja a hívő embert, és a hívő embernek kell bántást, bántalmat elszenvednie a nem hívő embertől? Nem igazságtalanság ez az életben? És azt mondja, hogy Uram, a te szemeid tiszták. Akkor hogy lehet, hogy mégis ezt elnézed, és nem szólsz, hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Ennek egy vonatkozásáról szeretnék két-három szót szólni, az egyiket csak megemlítem. A gonoszok irányában az Isten hallgatása hatalmas tanítás is lehet. Emlékszünk arra, amit az elején mondtunk? Az Isten hallgatásában olyan erő van, megtérésre vívő erő, amit az Isten mindenképpen sokszor alkalmaz a gonosszal szemben. Ha a gonoszt visszatartaná a bűn útjáról, és egyből közbeavatkozna, amikor valami rosszat akar elkövetni, ezzel soha nem térne meg igazából a bűnös, mert csak a félelemből nem tenne valamit, de szíve szerint nem változna meg. Az Isten más módszert alkalmaz egy bűnös ember megtérésére, és van, amikor közbeavatkozik, de nagyon sokszor nem. Hallgat az Isten. De nem erről szeretnék szólni, hanem az igazak életéről szeretnék szólni néhány szót. Számtalanszor van olyan élethelyzet, hogy az ember nehéz helyzetbe kerül valaki miatt, vagy valakik miatt, a környezete miatt, és imádkozik az Istenhez, könyörög az Istenhez, és úgy tűnik, hogy az Isten hallgat és nem válaszol. Pedig nyilvánvaló, hogy a gonosz a gonosz, és az embernek tűrni kell valami miatt, és mégis úgy történik, úgy tűnik, hogy az Isten hallgat és nem felel. Miért van ez? Mi lehet ennek az oka? Az Istennek ilyen esetekben való hallgatása az igaz ember életében. Négy dolgot szeretnék megjegyezni, hogy miért hallgat ilyenkor az Isten. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy minden egyes ilyen helyzetben, ilyen élethelyzetben az Isten három alapvető dologra meg akar bennünket tanítani. Lehetnek a próbák különfélék, a végeredmény, a cél az Isten részéről mindig ez. Három alapvető dologra szeretne megtanítani, amit nagyon nehezen tudunk máskülönben megtanulni. Az egyik az alázat. A másik a tűrés, a harmadik pedig az ellenség szeretete. Alázat, tűrés és az ellenség szeretete. Nagyon nehezen tudjuk ezeket elsajátítani, megtanulni. Az Isten pedig ezekben a helyzetekben gyakorlati leckét akar nekünk adni. Azt akarja, hogy megtanuljuk az igazi alázatot, megtanuljuk elhordozni a megaláztatást, megtanuljuk a békességes tűrést, tudjunk kitartani akkor is, amikor úgy tűnik, hogy túl hosszú már a próba. Tanuljunk béketűrést, és tanuljuk meg azt szeretni, aki nekünk a bántalmat, a sértést okozta. Igen, az Isten meg akar erre tanítani, de van még egy negyedik is, amit szeretnék megemlíteni. Az Istennek, minek utána emberekről van szó, szabad akaratú lényekről, eseményekről, amelyben emberek élete és cselekedete és akarata és döntése minden benne van, az Istennek idő kell, hogy egy-egy eseményt kiérleljen és kiforraljon. Hogy ki engedje, hogy kibontakozzon az esemény úgy, hogy ő közben irányítja, vezeti az események szálait. Azt hiszem, mindannyiunk életében volt már olyan helyzet, hogy mikor megoldódott az az adott probléma, hálát adtunk az Istennek, hogy nem korábban oldódott meg. Mert az Isten vitte tovább az ügyet, úgy terelte az eseményeket, úgy irányította az eseményeket, hogy akkor abban a pillanatban volt a legjobb, amikor és ahogy ő közbeavatkozott. De közben tűrni kellett, közben meg kellett tanulni az alázat, a tűrés, az ellenség szeretetének a leckéjét. Ne feledjük el, hogy ilyen helyzetekben is, és a végidején különösen ilyen helyzetekbe is kerülünk. Malakiás könyve 3. fejezetének 16. verse nagyon nagy bátorítást tud jelenteni. Malakiás könyve 3. fejezet 16. verse. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. Tehát amikor az ember bajban van, próbában van, nehéz helyzetben van, és úgy tűnik, hogy nincs szabadulás, úgy tűnik, hogy az Isten hallgat, ne feledjük el, hogy az emlékkönyv iraték, az emlékkönyv iraték próbára tétetik a mi jellemünk, ki tudunk-e tartani. Tudunk-e akkor is hűségesek maradni, amikor nem látjuk az Isten közbeavatkozását, amikor csak a hit szemünkkel látjuk, és fogadjuk el azt, hogy igen, az én ügyem az ő kezében van. És erős szívű vagyok, mint aki látja a láthatatlant, de még nem látom, még csak a körvonalait sem látom. A megoldásnak, a szabadulásnak. Egy emlékkönyv iraték azoknak, akik félik az Istent és az ő nevét. Azok, akik régebb óta a közösségbe járnak, nyilván ismerik azt a verset, ami a 75-ös eseményeknek az egyik legnagyobb tapasztalata volt. És ezt a verset hadd olvassam föl, mert lehet, hogy nagyon sokan már nem is ismerik, vagy még nem ismerik, vagy már elfelejtették, de ezzel kapcsolatban egy rövid verset hadd olvassak fel. Ez az a bizonyos nagy tapasztalat, amit hogyha beszélgetünk a 75-ös eseményeket átélt testvérekkel, akkor mindenki elevenen el tudja mondani ennek a hatását, a mai napig terjedő hatását. Így szól ez a vers. Az a címe, hogy emlékkönyv. Valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Valaki hallgatott. A döntés most tied. Megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Valaki néz rád, s ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Ha felé nyújtanál most átszegzett kezeit, mély könnyűnek éreznéd a földnek sebeit. De most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, és csak hit szemed pihen meg az élet koronáján. Valaki figyel rád. Valaki figyel rád, és néz szemében, veled harcol ő is a nagy küzdelemben. Valaki hallgat még, a döntés most tied, és egy emlékkönyv iraték, ha hű marad szíved. Igen, ez az emlékkönyv iraték mindannyiunk életében, hogyha hű marad a szívünk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy az előttünk álló időszak erről fog különösen szólni. Erről fog szólni, hogy hűek maradunk-e akkor is, hogyha nincs látszólagos isteni közbeavatkozás? Hűek maradunk-e akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy az Isten hallgat és nem válaszol nekünk? Tudunk-e akkor is kitartani? Tudunk-e akkor is hűek maradni hozzá? Mert azt mondja, hogy igen, az Isten figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte. És befejezésül már csak egyetlen egy igét szeretnék olvasni. Egy másfajta hallgatásáról, az Isten egy másik hallgatásáról. De ez egy olyan bátorító és olyan szép hallgatás az Isten részéről, hogy ezt is szeretném elolvasni. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 16 és 17. verse a következőt mondja. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeit Sion. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Tehát a Biblia arról beszél, hogy ha az ember életében a megváltási terv célba érkezik, az ember szembefordul az ő bűneivel, akkor az Isten olyan örömmel örvendezik az embernek, hogy azt mondja részint, hogy énekléssel örvendez néked, és részint pedig azt mondja, hogy hallgat az ő szerelmében. Amikor valaki elfogadja a megtérésre hívást, amikor szembefordul a bűnnel, és az Istent választja, és engedi, hogy az Isten megtisztítsa őt a bűneitől, akkor azt mondja, hogy az Istennek ez olyan mérhetetlen örömöt jelent, hogy van, amikor énekel az örömében, van, amikor pedig hallgat az ő szerelmében. Mit jelent hallgatni? Azt mondja, amikor hallgat az ő szerelmében. Ugye ez a szeretetnek, az örömnek egy olyan foka, amikor már szavak nem is kellenek oda, hanem csak hallgatás, az abban rejlő hatalmas, a hallgatás által kifejezett hatalmas öröm. Ez az, amit érzékeltetni akar itt a Szentírás. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor az Isten hallgat, akkor ne csüggedjünk el, hanem tartsunk önvizsgálatot. Kérjük, hogy végezze el a mi életünkben mindazt, amit az ő hallgatásával el akar végezni. Hogy majd a végén, amikor a bűneinkből megszabadultunk, akkor az Isten a mi életünk felett is hallgatással tudjon örvendezni. Amen.
Isten tiszteletünket a 275-ös számú közös énekünk első, második versszaklának éneklésével zárjuk le, majd imádság után a harmadik versszakot énekeljük. Keressük meg a 275-ös számú énekünket, és énekeljük el az első két versszakát.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te megtartottál és velünk voltál mindez ideig. A mi bűneink, a mi hálátlanságaink ellenére te megóvtál bennünket, és olyan hatalmas dolgokat cselekedtél a mi életünkben, amire valóban csak azt tudjuk mondani, hogy Istenünk, mi semmit nem érdemlünk, és te mindent megadsz nekünk. Köszönjük neked, hogy te így bánsz mi velünk, és köszönjük neked, hogy a te ígédben azt is megmutatod, hogy te hogy bánsz mi velünk, hogy te mikor hallgatsz a mi életünkben, mikor szólsz. És kérünk téged, Istenünk, adjad, hogy meg tudjuk érteni a te hallgatásodat is. Kérünk téged, adjad, hogy a te hallgatásod igazi megtérésre tudjon bennünket vezetni. És kérünk téged, óvjál meg bennünket attól, hogy mi csak a veled való kapcsolat előnyeit, a te követésednek az áldásai után vágyódjunk, anélkül, hogy önmagad után, a lényed után ne vágyódnánk. Istenünk, bocsássad meg, hogy mi olyan sokszor szeretnénk szabadulást anélkül, hogy a mi szívünket teljesen átadnánk neked. Istenünk, kérünk téged, adjál vágyódást a veled való közösség után, adj igazi bűnbánatot, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akkor bármilyen szorult helyzetben, bármilyen nehéz helyzetben fordulhatunk hozzád, És köszönjük neked, Istenünk, az ígéretet, hogyha meg is engedsz nehéz helyzetet, amikor úgy tűnik, hogy nem válaszolsz, nem fordul meg egy esemény azonnal az imádság hatására. Köszönjük neked az ígéretet, hogy te akkor is figyelsz és hallgatsz, tudva vannak nálad az események, és iratik az emlékkönyv, hogyha mi hűek maradunk. És köszönjük neked, hogy ki akarod munkálni bennünk azt, amit máskülönben nem tudnál elérni. Istenünk, kérünk téged, adjál nekünk türelmet, adj igazi alázatot, adjál ellenség szeretetet, és adjad mindazokat a lelki gyümölcsöket, amelyeket valóban elméletben nem tudunk megtanulni. De ugyanakkor még egyszer hadd köszönjük meg, hogy minden bennünket érő esemény előtted van, és te tudsz rólunk minden lépésünkről, és te alakítod, formálod a körülményeket, és majd akkor fogsz hozni és olyan megoldást és szabadulást, ami leginkább a te akaratoddal megegyezik, és ami mindenki számára nyilvánvaló, hogy a te hatalmad műve és munkája és eredménye. És Istenünk, arra is kérünk téged, adjad, hogy ez a türelmes fáradozásod a mi életünkben igazi megtérést eredményezzen. És Istenünk, köszönjük, hogy te kijelentetted önmagadról a te ígédben, hogy te örülsz a hozzád térő gyermekeid felett, te örvendezéssel örvendezel nekünk, és hallgatsz a te szeretetedben. Urunk, adjad, hogy a mi életünk is olyan lehessen, hogy valóban énekléssel örvendezhess nekünk, és hallgathassál a te szerelmedben a hatalmas öröm miatt, hogy a megváltás a mi életünkben is célba érkezett. Add meg ezt nekünk, Istenünk, a te kegyelmedből. Amen.